Tisztelettel üdvözlök én is mindenkit. Béstenge Csaba vagyok, a Tatabánya megyei jogú város levéltárának igazgatója. És az előadásomnak a témája a magyar casus belli a II. Világháborúban, a Kassát ért 1941. június 26-ai bombatámadás. Egy picit már azt hiszem, hogy csúsztunk az idővel. Igyekszem rövid lenni, és reméljük majd lesz idő kérdésekre is. Maga a Kassa eseménytörténete, ugye sorsfordító esemény volt, hiszen ez volt az oka annak, hogy bekerültünk a II. Világháborúba. Így jelentőségén a következményei ugye messze túlmutatnak. Igazából gyakorlatilag szinte két perc eseményeiről beszélünk. Ezt el lehetne mondani néhány tőmondatban is, de lehetne róla akár egész nap folyamatosan beszélni. Ugyanis részben máig kiirtatlan legendák is kötődnek a bombatámadáshoz, részben pedig a korábbi koncepciózus elméletek is még mindig közszájon forognak. Ugye itt Simon Attila bevezetőjében már említette, hogy nagyon sok minden feldolgozatlan. Magyarországon véleményem szerint sokkal többet foglalkoznak a II. Világháború történetével, mint Szlovákiában, de nálunk ugye olyan alapvető problémák is léteznek, hogy a háború végén a magyar katonai iratanyagnak a jelentős része megsemmisült, tehát gyakorlatilag kutathatatlanná vált, és ugye a pártállami rendszerbe 1989-ig elég erőteljes politikai nyomás és egy bizonyos koncepció mentén kellett a történészeknek az eseményeket követni. Ez Kassával is így volt. Ugye 89 előtt tényként kezelték azt, hogy már pedig ez provokációs elmélet volt, és ehhez próbálták a általuk megmozgatandó tényeket hozzárendelni, illetve bizonyítékokat felmutatni, ami nem sikerült, de ennek ellenére évszedekig ezt tényként így kezelték. Majd későbbiekben az összeesküvés elméletekre jobban ki is térek, és a különböző verziókra is. Itt még a bevezetőben az ezzel kapcsolatos pontatlanságokra térnék még ki, ugyanis sok helyen emlegetik azt, hogy Kassa mellett Rahót és Munkácsot is bombatámadás érte. Munkácsot semmilyen bombatámadás nem érte, Munkácsot az első légitámadás 1944. augusztus 17-én érte. Tehát több mint 3 évvel később, és ez ugye szovjet légitámadás volt. Rahót sem érte légitámadás, bocsánat. A Rahó mellett a Körösmező Budapest vonalon futó sebes vonatot Tiszaborkut és Bilin között a nyílt pályán érte légitámadás. Ennek konkrétan Kassához semmi köze, de mintegy fél órával előzte meg a kassai légitámadást. Ezt bizonyította, 3 szovjet vadászgép hajtotta végre, akik végiglőtték a szerelvényt. Itt volt az első halott is, tehát Kassa előtt fél órával. Erről azt kell tudni, hogy ezek a repülőgépek felderítő bevetésre kaptak parancsot a magyar légtérbe. Ez ugyan a nemzetközi joggal ugye ellentétes, de olyan szempontból érthető, hogy a szovjeteknek ekkor már itt az európai szakaszon a magyar volt az egyetlen békés határszakaszuk, és kíváncsiak voltak, hogy mi zajlik a magyar határ mögött, ezért küldték be a repülőiket leginkább a vasúti forgalom megfigyelésére. Az más kérdés, hogy ez valószínűleg a rajparancsnoknak az egyéni felelőssége. A 64. szovjet vadászrepülő hadosztály 12. vadászrepülő ezrede volt valószínűleg a végrehajtó. Tehát ez nem a határ felé tartó katonai szerelvény volt, hanem a határt az ország belseje felé haladó civil szerelvény, és mégis megtámadták és végiglőtték. Amit még a pontatlanságokkal kapcsolatban kiemelnék, mert később nem térnék ki rá időhiányba részleteibe, az Krúdi Ádám százados személye, akit a kassai légitámadás koronatanúiként is emlegettek a régi rendszerbe. Krúdi a Horthy Miklós repülőakadémián tanított, ami 1939. november 5-e óta működött Kassán. A német ellenessége közismert volt. Ő igazából az ő személyét és az elméleteit a 1945 után kapta föl a erősen baloldali rendszer, és egyre színesebb történetekkel állt elő. a technikai részletekben nem nagyon mennék bele, de a végén már odáig kerekítette a történetet, hogy ő egy gyakorlógéppel fel is szállt, és utolérte a gépeket. Most ez annyira képtelenség, csak hogy nagyságrendi adatokat, ugye a bombatámadást végrehajtó repülőgépeknek az utazó sebessége volt körülbelül 300 km per óra sebesség, az a gyakorlógép, amivel pedig ő föl tudott szállni, mert a kiskassai reptér az iskola reptér volt, és semmilyen más gép nem volt. Annak a maximális sebessége volt 180 km per óra. Tehát el lehet képzelni, hogy hogy érte utol azokat a gépeket. Tehát Hári János ugye leckéket vehetett volna tőle. De természetesen ugye ennek az volt az oka, hogy ő itthon maradt, még a tisztásainak jelentős része emigrációba kényszerült, vagy börtönbe került a Rákosi rendszerbe. Ő pedig ezzel az egyre tovább színezett elmélettel elég komoly előnyökhöz jutott. Egyébként a halálos ágyán visszavonta az összes korábbi nyilatkozatát, és azt is hozzátette, hogy a szó szerint idézem, hogy az újságírók minden rendszerbe szemetek, és sok olyasmit is az ember szájába adnak, amit soha el nem mondott. Most ebből mindenki levonhatja a következtetéseket. Még a sárga jelzés ügyére térnék ki itt a bevezetőben, mert ezt is szokták emlegetni a gépekkel kapcsolatban. Ugye itt tudni kell, hogy mintegy 1000 méteres magasságban egy percig látták ezeket a gépeket, nappal szembenézve. Most ez vagy sárga volt, amit a gépen láttak, vagy nem, lehet, hogy barna volt és fénytörés miatt látták azt, de a sárga szint azt minden hadviselő, a szovjetek, amerikaiak, tehát a szövetséges haderő is, nem csak a magyarok és németek használták. Egyébként pedig elég bizarnak hangzik szerintem az a magyarázat, hogy ha valaki egy provokációs támadást megszervez és képes végrehajtani, akkor azt olyan hebehúrgyán csinálja, hogy pont a jelzéseket hagyja rajta a repülőgépen. Tehát ez a, hogy mit véltek látni, vagy mit nem, ez megint csak nem perdöntő. Hogy konkrétan mi történt az események kronológia és részletei. Ugye 1941. június 26-áról beszélünk, már 4 napja folyt a német-szovjet háború. 13 óra 7 perckor 3 kétmotoros bombázó repülőgép repült rá a város a délkeletről. Ugye említettem, hogy itt volt a Magyar Repülőakadémia, tehát meg volt egy kis iskola reptér is a Hernád völgyében a várostól délre, hát ez gyakorlatilag ugye a mai nemzetközi reptér is ott van a várostól délre. Tehát a légiforgalom az nem volt újdonság a városban, nem is nagyon figyelt fel a legtöbb ember, csak már a bombák robbanására, illetve a légvédelmi tüzérség tűz megnyitására. Légiriadót nem rendeltek el, azért, mert a várostól délkeletre lévő hegytetőn a figyelő ugye észlelte a gépeket, és gyanúsnak is félte őket, de előző este beázott a telefonvonalok, és nem tudott időbe érezni a városba. 29 darab 100 kg-os bomba egy sorozatvetésbe került ledobásra a város központjára. A kötelék után egy fordulót hajtott végre, és délkelet irányába repült el Kassától délre ismét. A 30. bombát Kassától délre lévő Enyicke zárdának az udvarára dobták le. A 29 darab Kassára esett bombából egy nem robbant, és az Enyickei sem robbant fel. Ez valószínűleg beragadt a gép bombatárába a város fölött, és utána piszkálták ki. Mind a kettő fel nem robbant bomba 100 kg-os FAB-100-as típusú szovjet romboló bomba volt, és a felrobbant gépek repeszei is, felrobbant bombák repeszei is ugye mind szovjet bombákból származtak, tehát 30 darab 100 kg-os szovjet bombáról beszélünk. Mivel légiriadót nem rendeltek el, és napközben ért a támadás a várost, nagyon súlyos veszteségeket és károkat okozott a légitámadás. 32 fő vesztette életét, ebből 8 volt katona, 7 fő postai dolgozó és 17 fő további polgári személy. Hát ugye több bomba érte a város központba a postapalotát is, ezért volt a 7 postai dolgozó. Ezen kívül 60 súlyos és 220 könnyű sebesült is volt, és súlyos épületkárok is érték a postapalotát magát. 2 laktanyát, ez az egyik a 23. tábori tüzérosztály laktanyája volt, a másik pedig a 8. légvédelmi tüzérosztály laktanyája, továbbá 24 lakóházat is. Nagyságrendileg mintegy 1 millió akkori pengőértékű anyagi kárt okozott a légitámadás. Itt beraktam egy térképet, ahol a gépeknek a rárepülési iránya megfigyelhető. Ugye ebből az irányból repültek rá a városra. Ott dobták le a bombákat, itt hajtották végre a fordulót, és itt repültek el délre. És ugye itt van Enyicke, ahol a beragadt bombát ledobták, tehát ugye dél-kelet irányból érkeztek, és arra is távoztak a gépek. Ez itt a bombáknak a konkrét szórásképe a belvárosban. Erre majd még visszatérek a későbbiekben, itt egyesével be van számozva mind a 29 darab bomba. Néhány konkrét fotót is hoztam, még egyszer régen vásároltam egy nagyobb sorozat fotót, és be is tudtam azonosítani konkrétan a helyszíneket is, és hogy melyik bomba okozta a robbanást. Ez a harmadik szám bomba, a Rákóczi körút 36-os számú ház udvarában. Ez egy egyenletes lakóház volt, az udvarba csapódott be a bomba a pince ablakok mellett. Ugye jól látható a képen, már picit sötét, hogy a tokokból ugye kirepült az összes ablak, az ajtók is beszakadtak, tehát ugye a lakóépületeknek a berendezését azt megsemmisítette a bomba, és egy 6 méteres krátert vágott az udvarba. Ez itt a postapalotának az igazgatósági főbejárata. Jól látszik, hogy mennyire friss a fotó, mert még a járdán lévő üvegcserepeket és üvegtörmeléket sem söpörték el. Ez itt a postapalotát ért 5-ös számú bomba hatása. Jól látható ott a második és harmadik emeletnél, hogy nem csak a födémet ütött át, hanem kirobbant a falból egy ilyen 70 négyzetméteres darab. Egyébként nem csak az épületben voltak áldozatai ennek a bombának, hanem sajnos a épület mellett húzódó járdára is ez a 70 négyzetméternyi faltörmelék, ami lezódult, két embert maga alá temetett. Ez itt a postapalotának az automata telefonközpontja belülről, ezt a 7-es számú bomba okozta, ugye a telefonközpontnak ez a része, ez üzemképtelenné vált. Beraktam még egy képet, ez a 13-as számú bomba becsapódási helyszín, a Bethlen Gábor körút 27-es számú ház. Ez a katolikus olvasókör épületének a helye inkább, mert az egész épület megsemmisült. És itt van még egy lakóház, a 17-es számú bomba csapódásának a nyoma, ez a ház sarkát érte, ez a lakószoba és a ház teteje az megsemmisült. Ugye említettem, hogy provokációs elméletek pro és kontra léteznek, de el kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy egy provokációs támadás végrehajtásával kapcsolatban nagyon komoly problémák vannak. Ugye már említettem, hogy szovjet bombákat dobtak le. Ezeket a szovjet bombákat egy-egy ritka kivételtől eltekintve csak szovjet repülőgépekről lehetett ledobni, mert a akkori légierők is, ugye hát ez a hadiszállítás, ez mindig óriási üzlet volt. Manapság például ugye a NATO-ban nagyon figyelnek arra, hogy a különböző típusú ejtőlőszerek és külső felfüggesztésű fegyverzet az csereszabatos legyen, akkoriban erről nem is beszéltünk, ugye nem csak a repülőgépet kellett megvenni, hanem hozzá a hadianyagot is, és általában ez nem volt csereszabatos. A szovjet 100 kg-os légibombáknak egészen más volt az alakja, mint a más légierekben használtak. Egyébként a német légier nem is használt 100 kg-os légibombát, csak 50, 70 és 250 kg-osat. Ráadásul azok elektromos gyújtásúak voltak, ezek a szovjet bombák pedig csapódó gyújtós bombák voltak. Hát ez nagyon egyszerűen, hogy valami hasonló példát mondjak, hogy megértsék az emberek, hogy ugye a repülőgépek bombatárába se lehet bármit betuszkolni. Ugye fogunk egy 9 mm-es pisztolyt, nyilván abban nem tudjuk beletenni a 7,62 mm-es puskának a sokkal nagyobb és egész más alakú lőszerét. Ez ugyanúgy működik a repülőgépekbe is. Tehát szovjet bombákat dobtak le, amit csak szovjet repülőgépekről lehetett ledobni. Most szovjet bombákat és repülőgépeket szerezni ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen lett volna. Mert ugye 3 darab két motoros bombázógépet beszerezni, ezt általában ugye nem közvetlen hatásába állomásoznak a bombázógépek, hanem távolabb, és üzemképes állapotban mi szokták hátrahagyni. Tehát amellett, hogyha még esetleg valakinek sikerült is volna 3 darab repülőgépet és bombákat beszereznie, erre ki is kell képezni a személyzetet, mert azért az autóvezetésnek kicsit bonyolultabb egy bombázó repülőgépnek a vezetése és a rendszernek a kezelése. Tehát a szervezés, a végrehajtás terén óriási előkészületek kellettek volna ehhez, és 4 nap ehhez nem elegendő. Ugye az időfaktor is benne van, és nagyon komoly rizikófaktor is ott van egy esetleges provokációs támadás esetében, mert nagy a lebukás veszélye, és esetleg ellenkező irányba sülhet el a dolog, mint ezt majd itt a román verziónál kicsit részletezni is fogom. Ki kell arra is térni, hogy kinek állhatott egyáltalán érdekében valójában a támadás végrehajtása. Az egy alapvető koncepcionális probléma, hogy manapság a mai tudásunkkal felvértezve figyeljük a II. Világháború eseményét, és tudjuk, hogy mi történt, mi lett a végeredménye, tudjuk, hogy Németország vereséget szenvedett, azonban kassánál a mozgatórugókat nem a mai ismereteinkkel felvértezve mostani szemszögből kell nézni, hanem 1941 nyarának a általános katonapolitikai helyzetét ismerve. 1940 nyarán az volt az általános katonapolitikai helyzet, hogy ugye az előző év késő tavaszán, kora nyarán a német haderő megsemmisítő vereséget mért nem csak a franciákra és a belga és a holland haderőre, hanem a brit expedíciós haderőre is. Az első világháborúban 4 évig óriási vérszivattyú volt a nyugati hadszíntér, és nem tudtak döntést kicsikarni egyik oldalról sem. 1940-ben a németek néhány hét alatt megsemmisítő vereséget mértek a franciákra, a britekre, stb. Stb. Ugyanez megtörtént 41 tavaszán is, ugye részben a balkáni hadjárat során, nem csak ugye Jugoszláviát és Görögországot győzték nagyon gyorsan, hanem az ott lévő brit expedíciós haderőt is. Tehát ekkor Európában ugye mindenki a német haderőt tekintette a legerősebbnek, legtapasztaltabbnak és legsikeresebbnek. És a szovjetekkel kapcsolatban, ugye ez részben a szovjeteknek a már a betegesség határát súró titokzatoskodásán és biztonsági előírásain múlott, ugye, hogy senki nem ismerte sem a Vörös Hadseregnek a valódi erejét, sem a szovjet nehézipannak a kapacitását. Ráadásul 39-40 nyarán ugye volt a finn-szovjet téli háború, ahol a piciny Finnország nagyon sokáig ki tudott tartani a szovjet haderővel szemben, és ez egy nagyon komoly presztízsveszteség volt a győzelem ellenére a szovjet oldalon, tehát a Vörös Hadseregnek a harcértékét mindenki végzetesen alábecsülte. Egyébként a németek maguk is így voltak vele, különben nyilván meg sem támadták volna őket. Ugye nem az volt a céljuk, hogy fejjel menjenek a falnak, és elpusztuljon a haderejük és az országuk. Hát ez a kinek állhatott valójában érdekében a támadás végrehajtása. Ugye a legnépszerűbb az a német verzió. A német verzióval az a probléma, hogy Németország igazából, mint említettem volt, úgy támadta meg a Szovjetuniót, hogy gyors győzelemre számított, és a viszonylag csekély harcértékű és bizonyos szempontból korszerű haditechnikai eszközökkel nem is rendelkező honvédségre nem igazán volt szükségük ez az akcióhoz. Tehát a miérteknél itt nagy kérdőjel van, hogy miért kellett volna nekik a csekély harcértékű magyar honvédséget beerántani a háborúba. Ráadásul ugye elmondtam, hogy a végrehajtásnak ez a problémá is léteznek. A román verzió. Ugye van egy nagyon népszerű román verzió is, miszerint a románok azért hajtották végre ezt az akciót, hogy ők ugye szinte teljes haderejükkel részt vettek június 22-től a német támadásba, és hogy ne legyen a hátukba az intakt magyar haderő. Itt megint az a probléma, hogy Románia is azért lépett be Németországgal együtt a szovjet hadjáratba, mert villámgyors német győzelemre számítottak. Ugye Románia 1940 késő nyarán egyrészt a szovjetekkel szemben elvesztette Beszarábiát és Bukovinát, másrészt a második bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt és a Pártium északi részét. A román katonai vezetés is levonta a konzekvenciákat ekkor, hogy a döntő erő az Németország a térségben, és a németekkel szövetségben lehet visszaszerezni a szovjetek által elvesztett területeket, illetve a magyaroknak átadott területeket is ugye a németeken keresztül lehet visszaszerezni. Most a románok is egy rövid és gyors lefolyású döntő győzelmet jelentő hadjáratba reménykedtek, tehát ez megint éppenséggel az ő érdekeikkel szembe lett volna, hogy Magyarországot berántsák a háborúba a Szovjetunió ellen, ugyanis ők arra számítottak, hogy nagyon hamar véget ér ez a hadjárat, Magyarország nem vesz részt benne, és akkor Antonescuék elmondhatják Hitlernek, hogy Románia megbízhatóbb és hatásosabb szövetségese Németországnak, mert lám a szovjetuniói hadjáratban részt vettek, míg bezzeg a magyarok nem. Tehát itt megint nem stimmel logikailag az egész történet. Van egy szlovák verzió is, ez nagyon frissen alakult ki Kassán már 41 nyarán, ugye ez a pletykagyártó emberkéknek ami kiírthatatlan, és azóta is terjeng, hogy állítólag a Szovjetunióban dezertáló szlovák pilóták bosszúból bombázták Kassát. Ez több szempontból sem stimmel. Egyrészt voltak ugyan dezertáló szlovák pilóták a későbbiekben, már 41-ben is, de ezek egyéni átrepülések voltak. Másrészt Szlovákiának nem is volt 3 darab kétmotoros bombázója, akkor összesen egyetlen egy olyan kétmotoros bombázógépük volt, amiben 6 darab 100 kg-os szovjet bombát be lehetett volna rakni, tehát technikailag sem tudták volna kivitelezni. Van még egyre színesedik a történet, hogy a jugoszláv verzió is. Jugoszlávia 41 áprilisában ugye döntő vereséget szenvedett, de 5 repülőgépük átrepült a Szovjetunióba. Ebből 4 volt szávoja 79-es 3 motoros bombázó. Voltak, akik azt gondolták, hogy talán ezek a gépek hajtották végre. Na most az átrepült jugoszláv gépekről annyit kell tudni, hogy ezek különböző szovjet reptereken értek földet, szovjetek egyedi típusokat ugye bombázóként nem üzemeltettek, a bombatárat azonnal kiszerelték az összesből, és szállítógépként megkapták azok a repülőalak voltok, ahol leszálltak, és ezek még 41 végéig meg is semmisültek, maguk a jugoszláv személyzetek pedig nem is maradtak a Szovjetunióba, hanem még a tavasz végén Egyiptomba távoztak a Közel-Keleten keresztül, ugye sokkal több a királyi jugoszláv légiónak sokkal több gépe repült át Görögországon keresztül Egyiptomba, és a britek oldalán folytatták a harcot. Van még egy utolsó magyar verzió. Igazából a kinek állt volna érdekébe kérdés körnek itt van egy érdekes csavarja. Werth Henriknek és a vele szoros kapcsolatban lévő katonai, ugye ő volt a honvédezerkar főnöke, katonai vezetők egy részének lett volna érdeke, azért, hogy belerántsák Magyarországot minél hamarabb a háborúba, pont amiatt, amit a románokkal kapcsolatban mondtam, hogy nehogy lemaradjunk a románok miatt, ugyanis ugye az első bécsi döntés és a második bécsi döntés is a német-olasz döntőbíráskodás nyomán született, és le voltunk kötelezve a németeknek, és ugye ha nem veszünk részt az akcióikba, akkor mi lesz? Mert ugye mi visszaszerettük volna kapni Dél-Erdélyt is, de tudtuk, hogy a románok viszont Észak-Erdélyre pályáznak. Tehát igazából érdeke az csak a magyar katonai vezetése részének lett volna, de az egy dolog, hogy valakinek ez megfordulna esetleg a fejében, hogy milyen jó lenne belépni a háborúba, de egy ilyen akció kivitelezése és végrehajtása az nagyon nehéz folyamat, és erkölcsileg sem vállalták volna fel nyilván ilyen formán ezt a dolgot, sőt személyzeteket sem találtak volna rá technikai problémákon túl, amit említettem, mert nem találtak volna olyan magyar bombázópilótákat, akik lebombázták volna Kassát csak azért, hogy beugorhassunk a háborúba. Igazából ami legkézenfekvőbb és legvalószínűbb ok, az szovjet navigációs hiba. Ugye szovjet gépek, szovjet bombákkal hajtották végre a légitámadást, ami, mint említettem, más külső hadviselő esetében szinte lehetetlen lett volna beszerezni a gépeket és a bombákat. Azt hozzá kell tegyem, hogy a navigációs tévedések akkoriban mindennaposak voltak. Ez minden hadviselőre vonatkozik, tehát én a magyar légierő esetében is tudok, már 39 márciusában, amikor volt a magyar-szlovák határkonfliktus is, ugye, amikor az iglói repteret bombázták, a kötelék egy része rozsnyóra dobta a bombákat tévedésből. Minden légierőnél tömegesen voltak ilyen mellédobások, óriási tévedések. Ez nyugati szövetségesekre is vonatkozik, amerikaiak többször bombáztak svájci városokat, a britek a háborúba belépésük után 39. szeptember 4-én első körbe azonnal bombáztak egy dán várost, egy attól 200 km lévő német város helyett, és ezt még lehetne sorolni órákon át, tehát ez tömeges jelenség volt. Ráadásul a Szovjetunióban nagyon gyengén képzett hajózók is voltak a nemzetközi standardhez képest, főleg a tartalékosaik, akiket az első napokban elszenvedett súlyos veszteségek után behívtak. Tehát a 200 kilométeres differencia, ami a legközelebbi, a átételesen ismert szovjet adatok alapján a legközelebbi célpontjaik mintegy 200 kilométerre voltak Kassától, ez még bőven belefér. Egyébként Eperjest is szokták emlegetni, hogy esetleg Eperjest lett volna a célpont, mert ugye Szlovákia ekkor már hadban állt a Szovjetunióval. Én nem gondolom, hogy Eperjest lett volna konkrétan, bármi lehetett a cél. Tömeges jelenség volt az olyan jellegű célponttévesztés is, hogy elrepültek valahova, szovjet szempontból ilyen nyugatra, és nem tudták pontosan, hogy hol vannak, ledobták a bombákat, hazarepültek, és azt mondták, hogy a célt támadtuk. Most mindenki ellenőrizze le, ahogy tudja, hát ugye sehogy nem tudták. Említettem már, hogy még visszatérnék erre a képre, itt a bombák szórásképére. Ez is tökéletesen mutatja, hogy ez egy mennyire szedett-vedett képzetlen kötelék volt. Ugye három gépről beszélünk, a kötelékrepülés pedig a legalapvetőbb a katonai repülésben, az egyéni repülés után, tehát először megtanítják a pilótát egyénileg repülni, utána pedig jön a kötelékrepülés, és azt borzasztó szigorúan és komolyan veszik, hogy tartani tudják a távolságot, és egymás mellett maradjanak. Tehát itt, ez esetben, hogyha egy normálisan kiképzett kötelékről lett volna szó, akkor három párhuzamos bombasorozat látszana. Most ehhez képest, már elnézés, de ez úgy néz ki, mint az ökörhúgyozás. Tehát én ismertem még néhányat a öreg oktatók közül is, a magyar légierőből bombázó oktatók közül, nagyon sok növendékeiket is, hogyha ők ilyen szórásképet produkáltak volna egy bármilyen egyszerű kis gyakorlaton, még ifjú növendékkorukban, akkor olyan fenékbe billentést kaptak volna, hogy tejútrendszerből kirepülnek. Tehát ez értékelhetetlen, majdnem összeütköztek a gépek a város fölött, látszik, hogy össze-vissza dobálták a bombákat. Tehát teljesen képzetlen, valószínűleg ugye nagy veszteségek miatt ez egy ilyen összecsapott kötelék. Egy konkrét adatot is tudok mondani, hogy milyen veszteségeik voltak a kétmotoros bombázóiknak, mert ugye mélyen német hátországba vadászkísérlet nélkül küldték őket, és a német légierő óriási veszteséget okozott nekik. Ugyanezen a napon, június 26-án Észak-Kelet Romániában, tehát nagyjából abban a térségben, ahonnan ezek a gépek repültek Vassa felé, az egyik ott állomásozó német vadászrepülő ezred 44 darab két motoros szovjet bombázó lelövését jelentette. Ezek mind egy vadászkísérlet nélkül elküldték őket nyugatra, legtöbbet lelőtték, aztán jöttek a gyengén képzett tartalékosok, azokat is beletették, azokat is lelőtték. Tehát valószínű, a legvalószínűbb ok és provokációs elméletekre bizonyíték semmi nincs, és évtizedek óta nem is került elő semmi, ugye? Annak ellenére, hogy a háború után már nem lett volna oka senkinek, hogy nagyon titkolja, hogy valamiben részt vett. Tehát a legvalószínűbb ok az az, hogy ez egy szovjet támadás volt, természetesen nem szándékos, mert nem volt nekik érdekük, hogy Magyarországot bánt csak a háborúba, de navigációs tévedés alapján végrehajtott támadás lehetett. Kicsit túl is léptem az időt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.